14. fejezet. Necronomicon. Shaw ezredes a virtuális rendszeren keresztül irányította az űrhajót. Ő maga volt a Necronomicon. Érezni vélte tagjaiban a végtelen kozmosz dermesztő lehelletét, lelkében csillagok mozdultak, mint megannyi milliónyi apró papucs állatocska a mikroszkóp tárgyüvegén. Tudata határtalanul uralta a mélyűr azon szegletét, amelyet megkövetelt magának a hadihajó teste. Shaw az élszektor páncélablakától kezdve a legkisebb tatfúvókáig magáénak tudhatta a teljes Necronomicont. Vele ritmusra lélegzett, együtt mozdult, mint ügyes táncosok a parketten, s az űrhajó kezes bárányként hálálta meg ezt a törődő gondoskodást. Shaw száguldott az űrben. Bal váll a rakétavetők otthona, jobb karja villám, gyomrában emberek nyüzsögtek, szíve egy reaktor. Tekintete a mindent látó központi agy, és kalimpáló lábai irdatlan fotonhajtó művek a sötét űróceán jéghideg vizében. A mélyűrben úszó ember sebes láttempókkal haladt a part felé. Karik Hous, a szép mezőszárnya fedélzetén. A Karik Hous-i szélrohamok korbács csapásai folyamatosan szabdalták az oposz anyahajó testét, de a villámfényes éjszakában hatalmaskodó test föl sem vette az elemek csapásait, és szikla szilárdan állt a tombolás kellős közepén. A trópusi vihar áztatta űrhajó testén kihunytak a fények, csupán erős reflektorok pásztázták a kavargó fellegeket, és a biztonság kedvéért felébredtek hónapok óta tartó álmukból a komputer vezérelt energiavetők. Még a táltosok sem tudták, milyen technológia fog leereszkedni a villámszaggadt égből. Stephanus a vezérlőterem parancsnoki hídján várakozott, mellette a laposakat pislogó emese állt. A lány nem tudott aludni. Ezen az éjszakán már túl sok minden történt ahhoz, hogy fejét pihentető álomra hajtsa. Újra magára öltötte aranyszálas brokát ruháját, és nem kis izgalomtól eltelten várta a nagy találkozás pillanatát. Nem ő volt a legfeszültebb várakozó. Stenonis úgy rohangált föl s alá a vezérlőterem képernyői között, mint a bottal piszkálgatott Scarabeus. Teljes készültségbe helyezte a szép mező szárnya nukleáris és paranormál védelmi rendszereit, aztán ment jelentést tenni a fejedelemnek.
Közeledik!
Az anomáliák?
A Karik Hous-tól 200 000 kilométerre. Intenzív gravitációs anomália tapasztalható, olyan az egész, mintha valami ki akarna türemkedni a világunkba. Még sohasem tapasztaltunk ilyet.
Azon a szálon siklik felénk, amit a sádgeltek szőnek, töprengett félhangosan Stephanus. Az uralkodó egy titkos technológiával ajándékozta meg őt.
Ezt ki fogjuk elemezni, fejedelem?
Úgy legyen. A térki értékelő szekcióból jelezték a navigátorok, hogy valami történt a világűrben, Shaw kilépett a mélyűrből, és a hangsebesség 15-szörösével közeledik a bolygóhoz. 10 perc elteltével a Necronomicon lefékezte őrült száguldását, belépett a Karik Hous légkörébe, és megtörtént az első olyan kapcsolatfelvétel, amely nem komputerrendszerek között zajlott. Felvillant a kommunikációs konzol központi képernyője, és Shaw bejelentkezett az egyik holoképernyőn.
Látjuk a hajójukat. 5 perc múlva leszállunk maguk mellett. Az űrhajójuk lézer ütegeit a nemzetközi űrjog szabályának megfelelően fordítsák el tőlünk, különben búcsút mondhatnak az együttműködésnek.
Stenonis csettintett a harc irányító táltosnak, a szép mező szárnya energiavetői elpihentek a fegyverállásokban. A Necronomicon fülrepesztő dübörgéssel érkezett meg az égből, és 100 méteres lángoszlopokon ülve egy földre huppanó puma kecsességével ereszkedett le a szép mezőszárnya mellett. A dzsungel felgyulladt, a zuhogó eső és az automaták 2 perc alatt eloltották. Deme a harcászati komputer által közvetített adatokat tanulmányozta, az oposz mindent elkövetett, hogy feltérképezze a császári hadőhajó csapásmérő erejét, de a táltosok egy csöppet sem lettek okosabbak.
Uraim, a komputer szerint ilyen fegyverek egyszerűen nem léteznek.
Első hullámban csak a különleges őrszolgálat 3 tagja lépett a szép mezőszárnya fedélzetére, mindegyikük azt a különös köpenyt és burnuszt viselte, amit jurta palota űrrepülőterén. Fegyvereket nem tartottak a kezükben, amit az oposz beavatottjai egy pillanatig sem véltek gesztusértékű megnyilvánulásnak. Stanonis jó előre figyelmeztette a táltosokat és a szakasz parancsnokokat, hogy a pretoriánus modul ikonjaiból adódóan a császári pretoriánusok akkor is tetőtől talpig fegyverben állnak, ha csak egy virágmintás fürdőnadrág van rajtuk. Shaw-t és kísérőit maga Stephanus és a nagymester fogadta a központi zsilip belső ajtaja mögött. Mögöttük díszruhás fényíjászok sorakoztak. Amikor Shaw-ék a fedélzetre tették a lábukat, a parancsnok vigyázt vezényelt.
Éhenj, mondta az ezredes.
Shaw bemutatta az embereit.
Ők Paul Wittgen százados és Deborah Gardner hagynagy.
A megnevezettek moccanatlanok maradtak.
A nevem Stephanus, mondta egy kurta bólintás kíséretében a fejedelem. Aki valójában Rogerius. Így is mondhatnánk,
Stephanus nyújtotta a jobbját. Shaw kezet rázott vele, Stanonis következett a sorban.
Egy szőke nő már órák óta tűkön ül, hogy láthassa magát nagymester,
mosolygott az ezredes. Mindenhez egy beszédes pillantást is kapcsolt.
Aki férfi, megérti.
Nagyon haragszik.
Az új koordinátor tündért Juditnak hívják, de ezt majd beszélje meg vele.
Shaw Stephanushoz fordult.
Készült valamilyen analizálható felvétel a pecsétekről?
Legelső lépésben épp ezeket a felvételeket akarjuk megmutatni önöknek, ezredes úr.
Hát akkor nézzük meg őket, uram.
Amikor a pecséteket megmutató felvétel véget ért, legalább 30-an nyújtogatták nyakukat a vetítőteremben. A viszonylagos rend felborult, oposzvezetők, táltosok, fényíjászok, technikusok egyaránt látni kívánták a galaxis császárának legendás pretoriánusait, akiknek idáig csak a híre jutott el a világűre távoli szegletébe. Shaw és csapatának tagjai állva nézték végig a felvételeket, közben megjegyzéseket tettek egymásnak új latin nyelven, amit Stephanus és Stanonis kivételével nagyon kevesen értettek meg. Csupán a két vezető személyiség arcáról lehetett leolvasni a következőket, amit Shaw hamarosan mondani fog, abban nem lesz sok köszönet.
Nézzük meg újra, kérte a vetítő berendezést kezelő technikust az ezredes.
Valami baj van,
tudakolta tőle Stanonis.
Várjon egy kicsit,
felelte a burnuszos férfi. Újra elindult a felvétel, az optika ráközelített harmadik von Anstetten nagy pecsétjére.
Állítsa meg!
Shaw odalépett a levegőben lebegő térhatású felvételhez, valósággal beledugta az órát.
A kígyót le kell venni a szívről, mondta standard nyelven, amit mindenki megértett,
csupán a jelentésével nem volt tisztában.
Melyik formulával zárta le?
Lépett Shaw mellé Wittgen. Hátuk mögött szinte tapinthatóvá vált a feszült várakozás szülte csönd.
Az erők királysága légy a bal lábam alatt és a jobb kezemben kezdetűvel a per pentaculum phaetonis advokátira meg fog nyílni, de mint mondtam, előtte le kell húzni a kígyót.
Shaw Stephanus szék felé fordult.
A nagymester kivételével küldjön ki mindenkit, amit mondani akarok, nem tartozik másokra.
Nemese itt marad. A lány tágra nyílt szemmel állt a fejedelem mellett, e két ember összetartozott, semmi kétség.
Rendben van, maradjon. Az alsó pecséttel nincs semmi gond, biztonsági okokból a fekete csukjás nyitókódokat normál tudatállapotomban ugyanúgy ismerem, de harmadik nagy Anstetten pecsétjét csak okkult testőrként tudom felnyitni, ehhez viszont aktivizálni kell a csukja modult, amire csak a császár képes. Összefoglalva, nem tudunk átjutni az ajtón.
Stanonis lépett előre.
A fénykapunk keresztül vegye fel a kapcsolatot negyedik von Anstettennel és alakuljon át fekete csukjássá.
Shaw nem kérdezett rá, honnan tud a fénykapuról, a szépasszonnyal történt többszöri beszélgetések után tökéletesen tisztában volt az oposz ezoterikus ismereteinek mélységeivel. Ezek az emberek sokkal többet tudnak a császári misztikáról, mint sem hinnék, csupán nem értik a lényegét.
Ma még nem.
A császári okkult hatalom miben léte egy olyan hatalmas mozaik táblához hasonlít, amelynek szétszórottak az alkotó részei, de ha a fekete táltosok egy hosszú éveken, évtizedeken át tartó feszített tempójú szellemi kutató munkával összeillesztik ezeket a darabkákat, a von Anstettenek hatalma megrendülhet a galaxisban. Talán épp ezért nem akar velük együttműködni a császár, töprengett magában Shaw.
Abban a szent pillanatban, amikor az uralkodó megmutatkozik az okeánoszon, tudni fog a maguk jelenlétéről. És ő kegyelmessége határozottan megtiltotta nekem az opposszal történő együttműködést. Sajnálom, ez nem megoldás. Ha ez igaz, akkor miért jött a Karikhousra? Kérdezte szúrós szemmel Stephanus. Mert határozott parancsot kaptam a Szent Korona felkutatására, és ennek érdekében annulálok minden más utasítást. Hát akkor ugyanezt mondja el a császárnak, amikor az kilép a fénykapun. Ezt a mondatot negyedik von Anstetten csak abban az esetben hallgatná végig, ha a kezemben tartom a Szent Koronát. Paradox helyzet alakult ki. Egyetlen épkézláb megoldás lehetséges. Ez nem jó ötlet, Brett, jegyezte meg Widgen, aki sejtette, mire készül a parancsnoka. De a szintén mocorogni kezdett neki, ugyanúgy nem nyerte meg a tetszését az ötlet. Shaw elengedte füle mellett a figyelmeztetést. A magyar táltosoknak kell aktivizálniuk a csukja modult, és mentális úton kell irányítaniuk engem. Ha sikerül átjutnunk az ajtón...
Na és ha nem? Kérdezte óvatosan Stenonis.
Tetszett neki Shaw, kifejezetten kedvelte az őrülteket. Akkor mindannyian meghalunk, jelentette ki végtelenül nyugodt hangon az ezredes.
Hát, ez legyen a legkisebb gondunk,
hajtott fejet ennek hallatán a nagymester. A rémület parazsa végérvényesen tűzbe borította emese szívét. Shaw visszatért a Necronomiconra és meghagyta embereinek, hogy az elkövetkező két órában senki sem zavarhatja meg a nyugalmát, lekapcsolta minden védelmi rendszerét és meditált. Jonathan Pruss elszántan őrködött a kabin ajtaja előtt. Csak a beavatott opposz vezetőkön látszott a feszültség, mindenki más oldott hangulatban volt, és ahogy ilyenkor lenni szokott, a hadihajók személyzete barátkozni kezdett egymással. Stephanus invitálására dejél ősi Fekete Enikő és Iász csapatának kiválasztott tagjai a szép mezőszárnya fedélzetére léptek, kíséretükhöz Nelly és Kokas is csatlakozott. A sort, az a Marilyn zárta, akit a legnagyobb izgalommal vártak a fekete táltosok. A legnagyobb tudású fehér adeptus tiszteletteljesen köszöntötte az üdvözlésére felsorakozott vallási vezetőket, végül bekövetkezett az a találkozás, amit mindenki a legjobban várt.
A Marilyn természetesen a Merlin torzított változata. Nem mondja, hogy nem, vigyorgott Stenonis.
Maga nagyon vicces ember. Ma reggel biztosan tréfarépát reggelizett a humor jurtában, válaszolta erre Marilyn táltos.
Lenne egy kérdésem a sámán utazásról.
Nekem meg az illúzió varázsról.
Hát akkor jöjjön, kedves kolléga, beszéljük meg, mutatta az utat Stenonis.
Aki fültanúja volt ennek a szóváltásnak, felsóhajtott. Nem lesz itt baj. Enikő és a barkóci testvérek összetalálkoztak, a pillanat megfagyott. Emese mozdult először, kezét nyújtotta az Iász csapat élén megtorpanó lánynak. Zoltán odalépett a húga mögé. Sziasztok, köszönt rájuk Enikő.
Hát, szia, mondta erre Emese.
Nem kellett bemutatkozniuk egymásnak, évek óta olyan 3D-s fotókat köpködtek, amelyiken rajta volt a másik. És ekkor a barkóci és a dejél ősi lány megpuszítják egymást, történelmi pillanat. A jelenetet legkevesebb 40-en látták, ezek közül 35-en meg is tapsolták. A lányoknak fülig ért a szája, Emese még pukedlizett is a szurkolóknak. Zoltán csak mosolyogva rázta a fejét. Tekintete összeakadt Enikőjével. Talán a keleténél egy kicsivel tovább tartott ez a kölcsönös pillantás.
Na fene, marogta a tapasztalt Ocsád.
Ne legyenek ellentétek a klánok között, fejtette ki óhaját Stephanus, és a két lányt jobbról, balról átkarolva kísérte a szép mezőszárnyán kialakított fejedelmi fogadóterembe, Zoltán herceg a nyomukban alatt.
Előkerültek a szolgák, és hozták a frissítőket.
Hogy nézel ki, te szerencsétlen? Mondta Deme valahol az űrhajó gyomrában egy farkát csóváló boldogan ugató német juhásznak.
Aztán átvette Prusz hadnagytól a pórázt, és utasította az egyik táltos tanoncot, hogy kezdjék meg Kolozsvári Gábor eredeti testének felélesztését. A tanonca lábát kapkodva rohant a hibernáló tartályokhoz, amelyek egyikében már hónapok óta jégtömbé dermedve feküdt Stenonis legjobb tanítványa.
Megismer? Kérdezte másfél órával később egy sárga tunikás, bőrsarus fiatalember Koltai Nellitől, aki kokas társaságában szendvicsezett, az oposz lányok körbehordozta tálcákról.
Hát azt hiszem, még nem volt egymáshoz szerencsénk, mosolygott Nelly a jóképű barnahajú férfira.
Kolozsvári Gábor ekkor bemutatkozott. Nelly kiejtette kezéből az uborkás szendvicset. A Marilynnel történő találkozását követően Stanonisnak egy újabb randevún kellett átesnie, de aki látni kívánta őt, nem tette lábát a szép mezőszárnya fedélzetére, nem akart zavart kelteni az íjász katonák soraiban, ezért a nagymesternek kellett ő hozzá mennie. Delga kalauzolta a férfit a Necronomicon titokzatos fedélzetén, kisvártatva megálltak egy ajtó előtt.
Oda bent van, mondta a nő, és távozott. Az a hosszú beszélgetés, ami aztán a szobában kezdetét vette, a következő jelenettel indult. A koordinátor tündér, kérem a topánkádat.
Judit lecsatolta az ezüstösen csillogó lábbelit, és oda nyújtott a tündér Ilonának.
Köszönöm.
Ilona minden teketória nélkül hozzávágta a cipőcskét Stanonishoz, akinek minden mágikus tudását latba kellett vetnie, nehogy fejbe találják.
Na!
A császár testőr ezredesétől kell megtudnom a szupercellurális hívószámodat. Na megállj csak, te piszok! Pedig még új kantárt is vettem a lovadnak.
Alig, hogy a szép mező szárnyán tetőfalkára hágott a jó hangulat, nyílt a két űrhajót összekapcsoló zsiliplap, és megjelent a rágógumizó Paul Widgen.
Ha a Widgen rágógumizik, akkor baj van.
A százados egy Herden 78-ast tartott a kezében, és valóban egyáltalán nem volt jó kedvében.
A bulit, ezennel berekeztem. Indulunk.
Kyklopsz királyi palota. Okeánusz.
Az oposz szállító hajója 30 elszánt emberrel a fedélzetén suhant a mélységbe vezető, töredezett lépcsősor fölött. A páncélozott gravokopter úti célja az a sziklokápolnából nyíló hatalmas bronzkapu volt, amely mögött a titokzatos Karibrametan szentélye húzódik. A hajó alatt elsuhanó lépcsősor még a küklopszok számára is végtelenül hosszú volt. Só a pilóta fülkéből követte figyelemmel a leereszkedést, és nem győzött csodálkozni. Szakadatlan hümögéseket hallatott, miközben a meghökkentő látvánnyal szembesült. Gyermekkorában apja rengeteget mesélt neki az óriások bolygójáról és a küklopsz királyok sírkertjéről, de ő ugyanúgy nem hitt ezekben a mesebeli történetekben, ahogy a sárkányok vagy a jó tündérek létezésében sem. Időközben megváltozott a véleménye. Sokkal több sárkány él a galaxisban, mint sem elképzelni tudnánk, nem is beszélve azokról a nőkről, akiknek férjhez ment a lányuk. A hajó fedélzetén a különleges őrszolgálat tagjai mellett természetesen az oposz is képviseltette magát. Stanonis a két legjobb táltosát vette maga mellé, és velük tartott Marilyn is, továbbá 10-10 válogatott fény íjász a két csapatból, Fekete Enikő közös irányítása alatt. Az oposz íjászok minden további nélkül elfogadták parancsnokuknak a nőt. Mindannyian profi zsoldosok voltak, akik a pannon különböző klányaiból származtak. Nagyon jól tudták, hogy a barna hajú szépség személyében az egyik leghíresebb íjászmester vezeti őket.
Ott a sziklakápolna, jelentette az egyik pilóta.
A lépcsősor véget ért, a sziklaboltozat kiöblösödött, a szállító egység egy 200 méter magas és hasonló szélességű kupolaszerűen kialakított építmény légterébe haladt tovább. A templomot a Kyklopsz történelem hajnalán vájták ki a sziklaágyból. Kyklopsz léptékkel mérve átlagos méretű kápolna volt, nem nagyobb annál, amelyben Júlia holtan hagyatlott Rómeója éledező testére, csak hogy az érkezők számára ebben a templomban óriások imádkoztak, és a landoló gravokopternek egy 10 méter magas kőoltár mellett kellett leszállnia. A megszentelt hely közvetlen környezetét a mennyezetről és a sziklaoltárról lehullott törmelék borította, amelyet egy Kyklopsz játszi könnyedséggel söpör odéba cipőlt alpa élével, de ezek a szikla darabok most akkorának látszottak, mint maga az oposz leszálló egység. Reflektorok sugarai pásztázták a sötétséget, valahol a messzeségben egy gigantikus kapu várt megnyitásra.
Odakint fagypont alatt van a hőmérséklet. A nehézségi erő háromszorosa az átlagosnak, a légkör belélegezhető, sorolta az adatokat a pilóta.
Gravitációs parallokat beállítani. Elhagyjuk az űrhajót. Adta ki a parancsot Shaw ezredes.
Karikhous, a szép mező szárnya fedélzetén. Stephanus és Emese a holografikus közvetítő rendszeren keresztül követték figyelemmel az okeánoszon zajló eseményeket. Ocsád és az oposz vezetők, valamint az anyahajó maradt előkelőségek és vendégek fél karéban állva szorítottak a sikerért. Hogy az ezredes mire készül, csak nagyon kevesen tudták. Stephanus és a táltosok nem terjesztették a hírét. Az emberek jobb, ha nem tudják, hogy két férfi mentális együttműködésének sikerén múlik az életük. A felvételen épp azt lehetett látni, amikor Shaw és csapata megközelítik az ajtót, amikor egy ijász őrmester érkezett, aki az egyik szélén álló táltoshoz hajolva jelentett. A bíboros és az a négy kezű nő nagyon akarnak beszélni Stephanusszal. Majd később. A táltos oda sem nézett. Azt mondják, fontos. A férfi mérgesen fordult hátra. Létai és Sína toporogtak a vezérlő ajtajában a kísérőktől körítve.
Ide figyeljen, őrmester! Ha a foglyok akarnak találkozni a börtönparancsnokkal, ez még korán sem jelenti azt, hogy ki kell őt vezetni a cellából.
Felhördült a közönség, aki nem tudta, mire számíthat. A képeken Shaw látszotta, mint éppen mesztelenre vetközik, a -20 fokos hidegben. A táltos visszafordult a hologram felé, érthető okoknál fogva, az okeánoszon történtek sokkal fontosabbak voltak a számára, mint a két fogoly óhaja-sóhaja. Az örmester megvonta a vállát, majd intett az embereinek, hogy kísérjék be a foglyokat, s várakoztassák őket. Létait és társát odaállították a falhoz, ezt követően az összes íjász a közvetítést nézte. Okeánosz. Shaw szobor mereven, széttárt karokkal állt a csontig hatoló hidegben, utasításainak megfelelően a táltosokon kívül mindenki visszahúzódott a közeléből, még a különleges űrszolgálat tagja is. Karibra Metan kapujához nem vezetett lépcsősor, alja egy magasságban állt a törmelék borított a sziklás altalajjal, teteje a végtelenbe veszett, monumentalitása mindenkit lenyűgözött, a babonás turániak pisszenés sem hallatva álltak a tövében. A pecsétek éltek. Harmadik von Anstetten címer pajzsán méltóság teljes mozdulatokkal tekeredett az időkígyó, és halálos öleléssel békjózta a középpen pirosló szívet. A pecsétből különös, meghatározhatatlan színű fény áradt, ami Stanonis szerint fokozatosan erősödött, amióta Shaw megközelítette Karibra Metan döbbenetes kapuját. A fekete, lila színben pompázó fekete csukjás őr pecsét farkas szemet nézett az ezredessel, Shaw alig 5 lépésnyire állt tőle. Az őrpecsét ritmikusan pislogott.
Felkészült?
Kérdezte Stanonis a széttárt karokkal álló férfitól.
Várjon! Figyeljenek Wittgenre! Kiáltotta Shaw. A utasítást ad rá, haladéktalanul aktivizálják a fotometrikus pajzsokat, különben kiég a retinájuk. Ha átalakultam, azon túl, hogy tört fel a pecsétet, mást nem kell sugalniuk. Tudatánál lesz?
Ne nevessen ki, de nem tudom. Nehéz erről beszélnem, hiszen nincsenek közvetett tapasztalataim. Ilyen állapotomban az uralkodó irányít, fekete csukjásként nem létezek tőle független entitásként.
Érez közben fájdalmat? Kérdezte egy másik hang. Ezt nem most beszéljük meg, Marilyn. Ha kinyitottam az ajtót, lépjenek ki az elmémből, emberi számítások szerint vissza fogok változni. Kezdjenek hozzá!
Ha nem írok, ne válaszoljanak. Hasonló helyzetben nekem eszembe sem jutna humorizálni, állapította meg magában Marilyn, és egy beszédes pillantást váltott Stanonisszal. A nagymester bólintott. A másik két táltos szintén fekete adeptus volt, alig hanem a legjobbak, Deme és a frissiben feltámasztott kolozsvári állt még Karibra Metan kapuja előtt. A négy táltos négy különböző irányból indult el a lehuny szemmel álló Shaw irányába, aki kisöprűzött minden fölösleges, zavaró gondolatot az elméjéből,
és kristálytiszta tudattal várta önnön metamorfózisát. Tisztában volt vele, hogy óriási kockázatot vállal, az uralkodón kívül még soha senki nem oldotta fel benne azokat a neurális blokkokat, melyek a testébe épített csukja modul kiépülését gátolják meg. Most minden a magyar táltosokon múlik, adjon nekik a nap fénye világosságot, a hold fénye teljességet, hogy sikerrel járjanak. Mert ha nem, akkor felrobban az okeánosz. Harmadik von Anstetten nem lehetett kispályás játékos. Stanonis belekotort Shaw elméjébe, és hasonlóképp cselekedtek a többiek is. A négy adeptus a jobb agyféltekében adott egymásnak rendezvút. Ez az ember egy született moralista, mondta az egyik hang. Nem hinném, elvégre katonatiszt, válaszolta a másik. A harmadik hang olyan gondolatokról és emlékmaradványokról számolt be, amelyek alapján jó oka volt feltételezni Shaw Casanova mi voltát, még nem a negyedik jelezte az elsőnek, hogy végre megtalálta a Necronomicon mentális indítókulcsát. Fönt lóg egy karácsonyfán. Azt kérdezte, levegye onnan. Ekkor az első hang azt mondta neki, hogy ne nyúj hozzá és gyere vissza az emlékvonal mentén. A fenti szóváltás nagyjából egy másodperc alatt zajlott le, a sziklakápolnából álló közvetlen tapasztalatszerzők és a szép mezőszárnya fedélzetén várakozók mindenről semmit sem tudtak. Ők csak öt lehúnyt szemmel mozdulatlanul álló embert láttak. Aztán történt valami. Enyhe remegés futott át Shaw testén, a férfi szempillái megrezdültek, és valamilyen meghatározhatatlan kékes fény kezdett sugározni az új begyeiből. Ne piszkálja azt a neuront, Marilyn, amíg ide nem érünk. Szerintem ez lesz a Stanonis. Nézze csak ezeket az inger átvitelért felelős szinapszisokat. Igen, azt hiszem igaza lesz. Na, gyere csak ide, mit szólsz hozzá? Ott álltam a kulcs előtt, uram. Hagyd már azt a kurva kulcsot, Gábor! Shaw szeméből két fekete könycsepp folyt le az arcára. Sötéten és sűrűn folytak az álla felé. Megtalálták a kapcsolót, mondta Vidgen Degának a pretoriánus belső komon keresztül. Nagyon lassú a folyamat, Paul. Ez rettenetesen lassú. Shaw testének különböző pontjain felrepett a bőr, és fekete patakokban ömlött a vér, a folyamat megállíthatatlanul terjedt. Vérzik? Hallatszott Enikő döbbent hangja a rádióban. A csukja modót látják, ami kifolyik a bőrpórusain és a testnyílásokon át, válaszolta Vidgen. Ne kérdezzék mi ez, mert én ugyanúgy nem tudom elmagyarázni, mint az ezredes. A von Anstettenek találták ki, és működik. Elégedjenek meg ennyivel. Az okeánoszon nyugton maradtak az emberek, ezzel ellentétben a Craig House-ról ezt már nem lehetett elmondani. Hihetetlen, hülledezett Nelly. Ki ez az ember? A szépmező szárnya vezérlő termében két különböző embertípus tartózkodott. Az egyik nem tudott válaszolni erre a kérdésre, a másik meg nem akart válaszolni erre a kérdésre. Csak is ezért volt néma csönd, nem másért. A szűrőket, üvöltötte Vidgen százados. Sorra fellobbantak a fotometrikus pajzsok és átkapcsolt az optika. Épp idejében Shaw átalakulási folyamata rohamléptekkel folytatódott. A fekete vér kifröccsent a férfiból, absztrakt formákat öltve örvény lett a teste körül, majd visszacsapódott rá, és megtelepedett rajta, ahogy vizes falevelek tapadnak egy hajnali erdő nedves avartakaróján hempergő testhez, aztán robbanásszerűen tört elő a vakító sugárözön, és bevilágította a monumentális sziklakápolna legkisebb zegzugát is. Lekapcsolhatják a szűrőket. Négy megmerevedett testű révületben lévő sápadt arcú ember állt a Küklopsz királyok sírkertjének kapujában, és az ötödik, ki percekkel ezelőtt még csak egy testből és egy csipetnyi szellemből álló öntudat, mostanra már egy értelmezhetetlen valami, aminek fény folyik a köpönyege alól, és ott, ahol arcának kellene lennie, bizony nem volt semmi, csak az űr. Úgy néz ki, mint a Buda meg a pesti Anonymous szobor a Városligetben, jegyezte meg Zoltán herceg a szép mezőszárnya fedélzetén. Soha senki nem adott jobb leírást a fekete csukjásokról, mint a turáni Barkóczi Zoltán. A von Anstettenek nem emberek, súgta a potya jegyes Sína létainak. Neki nem kellett táltos iskolát végeznie ehhez a felismeréshez. Dr. Létai András nem szólt egy kukkot sem.
Shaw megmarkolta a nagy Anstetten kígyóját és lehúzta a pecsét szívéről. Az zaj, ami hallatszott, ólatin nyelvű kántálás volt, de az emberi fülek számára nem közvetítődött érthető formában. Shaw úgy beszélt, mintha háromszor lassabban játszanának le egy ősrégi magnóra felvett középkori szöveget. Jobb kézzel markolta a kígyót a lándzsa alakú feje alatt, és lassan hátrált a pecsétől. A faetoni szörnyeteg, ki neveztetik Errők királyságának, végre elszakadt őrhelyétől. Ekkor Anonymous rátaposott a bal lábával, ahogy írva vagyon, mert légy a bal lábam alatt és a jobb kezemben. Majd egy követhetetlenül gyors mozdulattal ketté tépte. A kígyó teste lángá változott és elenyészett. Nelly nem bírta tovább idegekkel és kiszaladt a vezérlőteremből. Már többen álltak odakint, még opposziászok is. A turáni titkosszolgálat ezredese, észak és dél nagy békéltetője, homlokát a hideg falhoz nyomva lehuny szemmel keresett magának egy megbízható istenséget, akihez érdemes imádkozni. Percekig álltott, és Jézushoz beszélt. Egyszer csak megállt mellette kokas, és pofátlan módon megsimogatta a fenekét. Nelly elfelejtette pofon ütni emiatt.
Úristen, Zsolt, mit akar?
Jöjjön vissza, drágám! Shaw felnyitotta a Karibrametan kapuját. Amikor az ezredes visszatért a valóság nyomorult módon unalmas világába, Stannonis kivételével valamennyi táltos elájult a sziklakápolnában. A nagymester két kézzel támaszkodott egy 3 méteres kavicsnak, és epét hányt. Utoljára akkor érezte magát ilyen rosszul, amikor egy Stokersnek hívott gyors étteremben a napi ajánlatból rendelt. Másnap egy opusz kommandó a földdel tette egyelővé a kócerájt, egyedül csak az a vegetáriánus koldus maradt életben, aki odakint ült a bejárat előtt. A dejélősi íjászok és Ennikő egy emberként rohantak Marilynhez. A fehér táltost nem kellett sokáig pofozgatni, hamarosan felnyitotta a szemét.
Há, legközelebb a radai rosszabb csinálja ezt végig bor nélkül, de nem én.
Kolozsvárit és Demét szintén életre pofozták. A fiatal adeptus gyorsan regenerálódott, ám Deme percekig azt sem tudta, melyik bolygón van. Elmagyarázták neki. Shaw ekkorra már újra a burnuszos köpenyében állt, átvette Vidgentől a Herden 78-asát. A különleges szolgálat halad az élen. Ugye mondanom sem kell, odabent ne nyúljanak semmihez. A kalandozó csapat összeszedte magát, és harci alakzatban egymást fedezve behatoltak a sírkertbe. Egy 100 méter magas, átlátszatlan függöny állt a útjukat. Vidgen felélesztett egy tucatnyi titokzatos felderítő műszert, és átnézett rajta infrába, ultrába, hangra, darral és mentálisan. Aztán leköpte.
Tiszta ez, mint egy szűz bugyia.
Ez hasonlat volt? Mert annak rettenetesen pocsék, húzta a száját Dega, aki a fegyvere csövével lebbentette odébb az anyagot. Csak lebbentette volna, a függöny körülbelül 10 000 tonnát nyomott.
Ultrahangot. Átjutottak. Infravöröst?
Öcsém!
Egy megdöbbentő méretű amfiteátrum legfelső sorában álltak. A porond valahol a kürtőszerű építmény legalján homályosodott. Odafentről nem látszott nagyobbnak, mint egy kiszasztetten. Jegyzet. Császári aranypénz értéke 100 birodalmi tallér, vagy 10 birodalmi aranytallér. 1000-nyi sorban egyre szűkülő átmérőjű körgyűrükben 30 méteres óriások ültek kőtrónusaikon. Legtöbbjük már évtizedekkel ezelőtt átadta magát az enyészetnek, csontvázuk vöröses fényben fürdött az infrarendszeren keresztül, még mások mumifikált állapotban várták a küklopszok feltámadását, ha van olyan egyáltalán. Az óriás királyok és giga királynőik egytől egyik pajzsot és kardot tartottak a csontkezeikben, hatalmi jelvényeket szorongattak a hűvösbe rothadozó küklopsz ujjak, és töménytelen mennyiségben csillogott az arany. Horribile dictu. Karibrametan volt az univerzum legcsodálatosabb sírboltja. Howard Carter legendás Tutanhamonja portás sem lehetne ebben a temetőben. Minden egyes trónus lábánál ott lehetett olvasni az uralkodó nevét. A betűk macskakaparásra hasonlítottak és méteresek voltak. Prusz megpróbálkozott a csillagközi fordítógéppel, de a készülék a hely méltóságához igazodva síri csendben hallgatott. A mumifikálás talán a legnagyobb uralkodóknak járt, de ezt már sohasem tudjuk meg,
ahhoz be kell törni a császári könyvtár titkos részébe, ahová elzárták az okeanoszi szent könyveket, állapította meg magában Vidgen százados.
Igen, ellapom az összes titkos iratot, és eltűnök a balfenéken. És viszem magammal Dana Gyokicsot.
Enikő hitetlenkedve simította meg egy 10 méteres, pallos, 20 000 éves pengéjét. A kard egykori gazdája komor és félig szétmállott arccal ült trónusán.
Csodálatos, mondta áhítattal eltelt hangon a lány. Számomra alig van éle, de nekik olyan lehetett, mint a borotva.
Nem hallotta, hogy nem nyúlhat semmihez? Förmet rá Sztenonisz.
Nézzék! Hát, ennek 2 szeme volt, kiáltotta valaki.
Igazat szólt. Az ismeretlen Küklopsz királynak 2 szemüreg sötét lett a koponyáján. A titok örökre titok marad, hogy a Küklopszok miért választottak uralkodójuknak egy testi hibást maguk közül. Sónak óhatatlanul könyves Kálmán jutott az eszébe.
Annak ott meg 3, mutatta Vidgen. Nyertem,
tette hozzá, amikor mindenki felnézett. 10 perce bokláztak az óriások tetemei között, amikor végre Degának. Ehhez a felismeréshez mindenképpen női intuíció szükségeltetik. Eszébe jutott egy korán sem elhanyagolható kérdés. Gyerekek, hol van a magyar szent korona?
Éreznek valamit? Kérdezte Só a táltosoktól.
Hát, hideg van, jegyezte meg nagy bölcsen kolozsvári.
Nini, maga is itt van, játszotta a hülyét Só. Bekaphatja ezredes úr.
Sztenonisz hagyta a fenébe a mágiát, és elővette tarsójából a logikát, lemutatott a mélységbe.
Itt minden hulla egy irányba tekint. A kurva életbe, nézzük már meg, mit néznek.
Az évszázad ötlete hangzott el.
Nem a szent koronát nézték, hanem egy Küklopsz orákulumot, egy 5 méter átmérőjű aranyalmát.
Szakrális kapcsolatot vélek felfedezni a Küklopsz aranyalma és az Édenkert almája között, filozofált Marilyn.
Gondolják csak el, a szentség szintjén, mint az Istennel történő élő kapcsolat szimbólumai. A Frigyláda és a Grál valahol egy és ugyanaz, ám ha redukáljuk őket az anyagi létsíkra, ott a Grál mindenképpen az a kehely, amelyből szétosztották az úrvacsorát, és a Frigy... Találtam egy sírt, Dega kiáltott.
Fülük botját sem mozdították az emberek, amióta beléptek a sírkertbe, külön-külön mindegyikük talált már vagy 500 sírt.
Na és, nézett vissza a válla felett Bruce. Ez egy ember sírja lesz, latin szöveg van a fedőlapon.
Őrvédelmi parancsnokság, Buda Megapest, Észak-Pannonia, Pannon bolygó. A turáni csillagköztársaságnak a polgárháború során 2 részre vált az űrvédelmi szolgálata, érthető okoknál északira és délire. Előzőnek Buda Megapesten a budavári palota alatt 1/2 kilométerrel, utóbbinak Tengerfehérváron, egy szikla erődítményben alakították ki a központját. De számtalan klán, közéjük tartoztak a dejélősiek is, még mindig az északi szolgálattól származó információkat tartották mérvadónak, azt állították, a tengerfehérvárit csupán a déli klánok büszkesége és kivagyisága működteti, stratégiai értéke egy csillagközi konfliktus esetén elhanyagolható. Az északiak szerint a budavári palota alatt székelő irányító központ a technikai felszereltség és a parancsnoki állomány hozzáértésének tekintetében messze felülmúlta a déli központot. Ha valaki meg akarta tudni, hogy a Pannon körüli territoriális térségben pontosan mi történik, akkor a budavári palotát kellett felhívnia, és ha megfelelő kondíciókkal rendelkezett, akkor megkapta a tájékoztatást. Ha viszont ennek hiányában holofonált, akkor perceken belül megjelentek lakás ajtaja előtt a pengemosolyú, bőrkabátos emberek, és udvariasan megkérdezték tőle, hogy egyáltalán honnan tudja a hívószámot. Ajtony főtáltos a hajnali holofon hívást követően 1/2 óra múlva az északi parancsnokság központjában volt. Az érvényben lévő alkotmány szerint háború esetén ő látta az Egyesült Turáni Hadsereg főparancsnoki tisztjét. Háború ugyan még nem volt, de a vezénylő tábornokok jobbnak látták, ha a főtáltos testközelből figyeli a történéseket. A turáni hadseregre vonatkozó egyesült jelző pedig nem fette a valóságot. A kettészakadt Pannon hadseregei nem tartottak közös hadgyakorlatot a polgárháború kezdete óta. A két éve fennálló béke ennek nem teremtette meg az alapját, egyes politikai elemzők szerint soha nem is fogja. Alig, hogy megérkezett, jelentések özöne árasztotta el. Egy űrtemplomos csillagflotta fejlődik harci alakzatba a territoriális határon, hozta tudomására Nyitrai Imre, a hadsereg tábornok, az északi véderő főparancsnoka. Barna hajú, barna szemű, arányos testalkatú 40-es férfi volt, beosztásához képest roppant fiatalnak számított. Igazi karrierista, mondták rá rosszakarói. Kitüntetésektől csillogó, makulátlanul vasalt egyenruhában, és gondoktól redőzött homlokkal állt ajtónnyal szemben. Szabad idejében bikákat tenyésztett, és saját bevallása szerint lába nyújtva feküdt, nőtlen volt. Zászlós hajók, csatacirkálók, rombolók, fregattok, űrnaszádok és kisegítő alegységek vonultak fel, folytatta a tábornok. Két órával ezelőtt egy templomos űrdesszant divízió érkezett a jelzett térségbe. A flotta mélyűri felderítő egységeket indított, szám szerint 500 mesterséges intelligencia vezérelte kutató szondát, ezek Muranovszki védelem alatt beléptek a csillagköztársaság területére. Kapcsolatfelvételi próbálkozásaink mindezidáig kudarcot vallottak, a templomosok nem válaszolnak a megkeresésre. A kormány negyed órával ezelőtt rendkívüli ülést tartott. Elképzelésük szerint egy fegyvertelen diplomáciai hajót indítanak a határra Szabó szenátorral a fedélzetén. Ajtony elgondolkodva nézte a koordinációs terem közepén felkapcsolt 20 méter átmérőjű, gömböt formázó holografikus csillagtérképet, ami a Pannon rendszert és a közvetlen környezetét ábrázolta. A csillagok fehérek voltak, minden egyéb, amiről tudott az északi parancsnokság, különböző színekben pompázott, a von Ánstetteni birodalom irányában megszámlálhatatlanul sok piros pontocska világított, amelyek lassan mozdultak odébb a fénytől szőtt gömbfelület mentén. A hologramban fehér ruhás technikusok sétáltak, s fényceruzájukkal újabb információkat rajzoltak a fénybe. A vezérlőteremben legkevesebb 50 ember tartózkodott. Az északi parancsnokságon másodfokú készültséget rendeltek el. A sajtó semmiről sem tudott. Ebből az épületből nem szoktak információk kiszivárogni. Tehát helytálló a titkos szolgálat analízise. Az űrtemplomos lovagrend készül valamire. Na de mire? Töprengett magában Ajtony. Sejtette a választ, elszakadtak a barkóciaktól, és most mennek a saját fejük után. A koronára fáj a foguk. Talán a korona ékszerekre is. Tengerfehérvár mit mond? Hasonló csapatmozgást észlelt, de a felfejlődő alegységek számáról mi tájékoztattuk? Ajtony felsóhajtott. Egy tiszti szolga kávét hozott, a csészét átnyújtotta a főtáltosnak. Köszönöm. Ajtony két kocka cukrot pottyantott a csészébe, felállt, s a kávéját kevergetve megkerült a hologramot. Nyitraival az élen 15 főtiszt ment utána. A templomos flottával ellentétes oldalon zöld fénypontok sűrűsödtek a Pannon közelében, jóval a határfelületen belül. Az egyik fénypont szabályos ritmusban pislogott. A székely Dózsa György. Mit keresnek a barkóciak alig 5 fényévnyire a Pannontól? Kérdezte Ajtony. Nem szoktak ezek ilyen közel jönni. Holnap köztársasági kupa döntőt játszik a Ferencváros. Halasszák el a mérkőzést. Ez nem jó ötlet, főtáltos, jegyezte meg egy vezérőrnagy. Barkóci két évvel ezelőtt nukleáris tölteteket élesítetett, mert somorjait jogtalanul kiállították a 75. percben. A klánflotta mellesleg ugyanúgy mélyűri felderítőket indított. A bán feltételezhetően tájékozódni akar a történésekről, ez momentán logikus lépés a részéről. A kozmosz legrettegettebb űrflottájának ura kivonja magát minden felelősség alól, évtizedek óta jóformán semmi sem érdekli, ami a csillagköztársaságban történik, töprengett magában Ajtony. Ellenséges haderő vonul fel a határvidéken, és ő várja a kupadöntőt. Melyik templomos flotta áll a határon? Kérdezte Ajtony. Tudta a választ, de nem akarta gyanúba keverni magát, muszájból kérdezett rá. Nyitrai tábornok csak ennyit mondott. A hermafrodita. Helyezzék riadó készültségbe a hunyadi elit ezredet, továbbá a kinizsit és a toldi űrdandárt. Nem várja meg a kormány döntését?
pislogott egy holofon készülék felé a tábornok. Nem. Biztosítsanak számomra egy helyiséget, ahonnan nyugodt körülmények között holofonálhatok. Olyan biztonsági vonalat kérek, amit vissza lehet hívni, és nem mobil. Kérem, kövessen, mondta egy őrnagy. Ajtony 15 számot ütött le a billentyűzeten. Kicsengett. Felvette valaki a holofon, de nem adott magáról képet, és nem szólt bele. Megismeri a hangomat? Kérdezte ajtony a néma hívásfogadótól. Pár másodpercnyi csönd. A vonal túloldalán egy komputer analízisre vártak, ami természetesen nem jelent teljes biztosítékot. Tudom, kicsoda ön, hallatszott vitéz gazdagréti gyüreboldizsár hangja. Az árut hozza ki a raktárból, és kezdje meg a terítését. Egy jelszó hangzott el. Kérek egy hívószámot, mondta ekkor a koronaőrség parancsnoka. Ajtony bediktálta a kagylóba a kért számot, mindezt egy papírcetliről olvasta le. Tegye le a holofont, utasította a föltáltost gyüre. Ajtony megszakította a kapcsolatot. 10 másodperc múlva a hívás érkezett a holofonra, ajtony felkapta a kagylót. Én vagyok az. Ismételje meg az előző parancsát. Az árut hozza ki a raktárból, és kezdje meg a terítését. Pontosan 12 óra múlva visszahívom ezen a számon. Csak ön veheti fel a készüléket. A koronaőrség botott a vonalat. Ettől a perctől kezdve kizárólag Gyüre vezérőrnagy és 3 legmegbízhatóbb embere tudta, hol lesznek a koronázási ékszerek és a hivatalos másolat. Ajtony felhívta Dejél ősi jurtapalotát. Tudják, mi történik az űrben? Kérdezte a klánvezértől. Készültségben vagyunk. Ajtony egy perc múlva azt is megtudta, hogy a császári csapatok távoztak, tehát Bradshaw ezredes nincs a Pannonon. Hová mentek? Kérdezte Ajtony. Fogalmam sincs, felelte erre Dejél ősi Kálmán. Csak azt tudom, hogy Marilyn és a lányom vele van.
Karibramentan, Okeanos. Izgatott kezek simították el a port a kölap tetejéről, teljes terjedelmében megmutatkozott a latinul írt szöveg. Shaw fennhangon olvasta. A fényhegyén állsz idegen. A tiszta szívű, a második bolygó második hónapjában, a 10. nap utolsó órája végeztével feszít íját a világ világosságán túlra, és eltalálja a célt, ahol meglelheted a diadalmas idők szent koronáját. Megáll az eszem, nyögte Dega.
Nézzék, latin betűs, magyar nyelvű felirat,
kiáltotta lelkesen Marilyn, aki a kőlap tetejéről söpörte le a port.
Tévadar. Elhunyt. Krisztus után 2600. Látnak mindent? Kérdezte Shaw egy holokamera felé fordulva.
A készülék az egyik oposzfény íjász bal vállára erősítve közvetítette az eseményeket.
Mindent látunk, hallatszott Stephanus izgatott hangja a belső komokon keresztül. Felnyitjuk a sírt, a korona történetében említik valahol ezt a tivadart?
Sosem hallottam róla, csak egy valami biztos. Ez az ember egy fehér köpenyes volt.
Azokig.
Ha visszatér a szép mező szárnyára, elmesélem magának. A 27. század technikai színvonala sajnos megfosztotta az embert a klasszikus meglepetésektől. Tivadar sírját lézeres keresőfények és röntgensugarak pásztázták, felé lettek a legkorszerűbb kutatóműszerek.
Valóban egy ember csontváza fekszik a sírban, olvasta le a szaporán érkező adatokat Prusz hadnagy.
175 cm magas, arányos testalkatú, fehér férfi, 80-82 évesen hunyt el. A sír lezárása óta nem emelték fel az árulapot. A csontváz egy ladikot tart a kezében, a tartalma analizálhatatlan. Valamilyen tárgyak vannak benne, szerintem egy nyaklánc.
A szent korona nincs a sírban. Kisuk fel!
A különleges űrszolgálatosok előhúzták ultrahang töreiket, a pengéket befeszítették az árulap alá.
Egyszerre! Most!
Megmozdult a kriptatető. A táltosok segítettek. Amikor a kőlap elvált a keretétől, telekinetikus erejük segítségével egyszerűen odébb lebegtették és letették a földre.
Mikroreflektorok világították meg a csontvázat, amely fenséges nyugalommal feküdt végső nyughelyén. Testét foszladozó ruha takarta, s valóban egy fehér köpeny maradványai látszottak a bordákra lapulva. A csontújak egy parányi ládikát öleltek, amelyet a sír lezárói a halott mellkasára helyeztek. Ha a szertartást küklopszok végezték, akkor csipeszt kellett használniuk.
Megtaláltam a fehér köpenyesét, mondta Só a komba, majd óvatosan kivette a ladikot tivadar csontújai közül.
A csontváz nagy zörrenéssel összeomlott, valósággal lelapult a kőkoporsó aljára. Eddig bírta elviselni a háromszoros nehézségi erőt. Az ezredes nem sokat vacakolt, és tőrével felfeszítette a ládikát. Mindenki oda gyűlt köré.
Karik Hósz a szép mező szárnya fedélzetén.
Stephanus egy erélyes kézmozdulattal vetett véget a folytonos bekiabálásoknak, a holóképen só ezredes látszott. Valamit tartott a kezében.
Öt csüngöt tartok a kezemben, érkezett a hang az Okeanosról. A császár ötvöse szerint eredetileg ennyinek kellett lennie a koronán.
Elég rossz a felvétel, túl mélyen vannak a felszín alatt, felelte Stephanus. Nem látom jól, a köveknek fehér színük van?
Igen.
Az lesz az.
Só letette a csüngőket és felmutatott egy piros-fehér-zöld fonatú zsinórral átkötött jegyzethalmot.
Az orsovánál elázott feljegyzések, uram?
Stephanusnak könyvbe lábadt a szeme.
Óvatosan bánjanak vele, kérem.
Kis szünet következett, Só a végére hagyta a legnagyobb meglepetést.
Három figurális zománclemezt mutatok maguknak. Az egyiken egy női alak látható, Glóriával a feje körül. A haját aranyfestékkel színezték ki. A másik két zománclemez két férfi alakot ábrázol. A feliratok sajnos kopottak, de hogy nem Konstantin és Géza van rajtuk, abban biztosak lehetünk.
Az eredeti zománclemezek.
Megvannak az eredeti zománclemezek, hallatszott mindenfelől.
Mit gondol, ezredes? Kiket ábrázolnak a képek? Kérdezte Stephanus.
Szerintem ezt már sohasem fogjuk megtudni, uram.
A Hun birodalom két legnagyobb uralkodója látható azokon a lemezeken. Az egyiket Budának, a másikat Attilának hívják.
Az emberek egyszerre fordultak hátra a hang irányába. Sína mind a négy kezével integetett az esztergomi érsek mellől.
Bocsika, én voltam.
Székely Dózsa György csillagromboló Barkóczi klámflotta.
Se lányaim, se fiam!
Nem úgy van az ispán!
Szabó szenátor űrhajójára figyelmeztető lövést adott le a templomos flotta méltóságos uram. A turáni űrvédelmet elsőfokú készültségbe helyezték, a hunyadi és a toldi felszállt a pannonról. Mélyűri felderítő szondáink szerint a Szent Hermafrodita zászlós hajója áll a határvonalon. Nagy uram, közbe kell lépnünk, nem hagyhatjuk, hogy Róma magyarokat gyilkoljon.
Rémülten pislogtak az udvarhölgyek, Klára asszony sápatagon állt a csillagok előterében. A magyar urak behúzott nyakkal, sunyin pislogva várták a rettenetes ember legkisebb rezdülését. Barkóczi még egy utolsót harapott az ürült szomba, majd odahajította a türelmesen várakozó kuvaszfalka közé. Hívott.
Hol Krisztus urunk gyalulja az űrt, ott hullik a kozmikus forgács.
Buda meg a Pesten és Tengerfehérváron szólnak már a szirénák, szólt közbe Rovás.
Legalább elnyomják a diszkó hangjait. Krisztus űrbéli lovagjai sose gyűnnek fejetlenül. Az a zsán, vagy mi a rosszabb, nagyon jól tudja, mit csinál. Nem fogja támadni éjszakot. Ott sokan vannak keresztények, és nem üti azokat, a déli klánokat sem, amelyeknél vasárnapi misére gyűlik a nép.
Megmondom, hogy az alul férfit, felülnőt minekedte ide a radai.
Végre anyaszentegyházunk oda csap az őshitűeknek, azt lesz végre nagy sírás, rívás jurtapalotában. Ugyan haragszom Rosforra, mert itt hagyott, mint ebb a szarát. Na de gyűnő még az én gravovonalamra, azt rákérdezek majd nála erős kérdezéssel, hogy hunapicsában volt, amikor cserben hagyott az a kutya oposz. Azt Stenonis,
még az érsek urat is elhurcolja magával.
Haragszom az űrlovagokra, de kultiválom erősen a céljaikat, habár hangulatom, mint az összefonnyadt űrtöké, mert hát Emese eltűnt a balfenéken. Szoltán és Réka meg a Borkussal kajtat. Legalább ide böffenthetnének a szuperen, hogy apám uram, csak nyugtassa magát, nem kapott be minket a hétfejű sátgelt. De még erre sem képesek. Komolyan mondom, olyan hülyék, mint az anyjuk.
Na te, János!
Szörnyűködött Barkóciné.
Nem a Jánosozás.
És mi a parancs a méltóságos úr?
Rögvest mondok kettőt, a felderítő szondák azért maradjanak odakint. És hagyjatok nyugton vacsorálni.